Sok szeretettel köszöntök mindenkit csendes napunkon, és kezdjük is meg alkalmunkat a 178-as számú énekkel az Eke énekes könyvéből. Zsoltár szavaival szeretném köszönteni a testvéreket így a csendes nap elején. A karmesternek, Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem. Tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal, és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem. Tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem. Erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek! Öntsétek ki előtte szíveteket! Isten a mi oltalmunk! Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet, te megfizetsz mindenkinek, tettei szerint. Amen. Kedves testvérek, ebből a Zsoltárból van előttünk egy vers a mai napra kiírva az útmutatóban, és hát nagyon aktuális az a Zsoltár, hiszen egy csendes napon vagyunk együtt, és nem győzi hangsúlyozni Dávid ebben a Zsoltárban, hogy csak Istennél csendesedik el az én lelkem. És ezért vagyunk itt, hogy tényleg elcsendesedjünk előtte. Hogy tényleg rá tudjunk figyelni. Amikor talán hívogattak bennünket, vagy mi hívogattunk másokat, akkor amikor mondjuk, hogy eljössz erre a csendes napra, akkor úgy sokszor megkérdezik, hogy az mi? Elmegyünk, és akkor csendben vagyunk, vagy akkor mi történik ott, és akkor el kell magyarázni, hogy hát igen, hirdetések hangoznak, bizonyságtételek, énekelünk, együtt vagyunk, beszélgetünk, közösségben lehetünk, Isten szól hozzánk, gyere el, és nézd meg, hallgasd meg. És hát sokan megtapasztaltuk ezt, hogy így indultunk, és utána hogy megtapasztaltuk azt, hogy tényleg valami egészen más van ott, mint amit mi elgondoltunk. Hogy ott az Isten van jelen. Hogy ott a közösségben, az emberek életében valami azt tapasztalok, amit korábban soha. És tettek már bizonyságot sokan ezekről a csendes napokról is, hogy hívták őket, és aztán beléptek, és itt valami olyan békességet, csendességet tapasztaltak meg, amit korábban sohasem. És nem tudom, hogy ki, hogy van most itt jelen, hogy a Dávid itt a Zsoltárban amiatt van bajban, hogy emberek támadják őt. Nem tudom, hogy kinek milyen konfliktusai vannak, milyen nehézségei vannak, mi miatt háboroghat esetleg a lelkünk, hogy valamilyen betegség, vagy gyász, vagy probléma, családi nehézség, de nagy biztatás ez, hogy csak Istennél csendesedhet el a mi lelkünk. És ahogy köszöntöttem a testvéreket, ahogy szoktuk egymást köszönteni, hogy erős vár a mi Istenünk, nem tudom, figyelték a testvérek, hogy itt ebben a Zsoltárban is itt van, hogy erős vár, de nem a mi Istenünk, hanem az én Istenem. Tehát így, mintha így mondaná a Zsoltáros, és ez jó, hogy így fogalmazzuk meg, hogy erős vár a mi Istenünk, hogy mindannyian megélhetjük ezt, és lehet hívni másokat, hogy erős vár a mi Istenünk. Hát a te Istened is erős vár, csak ismerd őt meg, ha esetleg még nem ismered. De jó, hogyha egy ilyen csendes napon a közösségen belül úgy vagyunk itt jelen, hogy személyesen engedjük, hogy az a hatalmas Isten megszólítson. Hogy nehogy csak úgy ellegyünk itt a tömegben, a sok ember között. Hadd szólítson meg személyesen az Isten bennünket ezen a mai napon, és hadd tudjuk mindannyian kimondani személyesen, hogy erős vár az én Istenem, erős vár a mi Istenünk. Hát így lehetünk együtt ezzel a reménységgel ezen a napon, hogy így csendesedhetünk el az Úr előtt, és most énekeljünk egy éneket, mielőtt imádságban az Úr elé borulnánk, a 4. számú éneket énekeljük az Eke énekeskönyvből. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy megtartottad a mi életünket. Köszönjük neked, hogy ezen a mai napon is felébredhettünk, hogy ide érkezhettünk, hogy megőriztél bennünket az úton, akár rövid út volt, ami ide vezetett, akár hosszú. Köszönjük, Urunk, hogy te éltetsz bennünket, és köszönjük, hogy arra hívsz, hogy merjünk elcsendesedni előtted. Merjünk rád figyelni, merjük befogadni a Te igédet és engedelmeskedni Neked. Köszönjük, Urunk, hogy Te szólni szeretnél hozzánk. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetést, áld meg a bizonyságtételeket, áld meg az énekeket, áld meg a beszélgetéseket. Add, Urunk, hogy ez az egész nap rád mutathasson, és megélhessük azt, hogy Te itt vagy közöttünk. És Te látod, hogy mi a terved velünk, add, hogy az végbe mehessen, és ne legyen akadály annak, hogy a Te igéd eljusson hozzánk. Amen. Nagy öröm tehát, hogy együtt lehetünk ezen a napon, és nem csak itt a gyülekezet gyűlik össze ilyenkor egy-egy ilyen csendes nap alkalmával, az ország más területéről is érkeztek most is, úgyhogy nem hivatalosan neked csendes nap ez a mai csendes napunk, de jó látni itt a fiatalságot, a Eke ifi hétről, az Eke ifi hétvégéről, van, aki ugye Érdről, Diósdról, Albertiről érkeztek, ugye, de debreceni testvérek is vannak közöttünk, ugye az ige hirdetőnk még messzebbről jött, de majd az ő bemutatására később visszatérek. És persze hát itt a környékről is, ugye nyíregyházi testvérek is szoktak mindig átjönni, és most is szeretettel köszöntjük a nyíregyházi testvéreket, és persze a gyülekezetből, a kisvárdai részről, görögszállási részről és nyírteleki részről. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki úgy érzi, hogy nem szólítottam most meg őt.
Nagykálói
testvérek is itt vannak. És a nagycserkeszi testvérek is itt vannak most is. Na, hála az Úrnak, jó, hogy szólnak, örülünk a testvéreknek. Meg persze azért nyírtelekről is érkeztünk erre a csendes napra. És jó így együtt lenni, várva, hogy mit akar hozzánk szólni az Úr. És ugye a csendes napunknak a témája az, hogy nem részegek ezek. Ugye ezzel lehet, hogy így lestek a testvérek, hogy na, most micsoda? De bizonyára ez volt a cél ezzel a címmel, hogy nem részegek ezek. Ugye ez a pünkösdi történetből, apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetének egy részlete, és amikor beszélgettünk erről Ritzinger Péterrel, akit szeretettel köszöntünk, ugye, hogy na mi legyen az ige hirdetési téma, és megállapodtunk abban, hogy imádkozik, és ezt az Úrtól elkéri, és amikor ezt a témát hozta, akkor ugye ott volt bennem, hogy hát nekünk szokott lenni pünkösdi csendes napunk Kisvárdán az utóbbi években. Na de hát, hogyha egy Péter azt mondja, hogy ezt kapta útmutatásul, hát akkor hogy mondhatnám azt, hogy pünkösdi témát most nem hozhatunk? Mindenképp hadd szóljon az igen, és ugye beszélgettünk erről, hogy hát ez szokott lenni téma, de ebben maradtunk, hogy akkor ez lesz az ige hirdetési alapige, és várjuk azt, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek. És hát így köszöntöm testvérünket Szombathelyről, aztán most már lassan Bakony-Szombathelyről, már lehet, hogy nagyon unja ezt a szóviccet, hogy Szombathelyről Bakony-Szombathelyre fog átmenni, de hát vannak ilyen elhívások, ugye Laci bácsi nagyon bólogat, hiszen pont egy ilyen augusztus 20-ai csendes napon hívta az Úr el Nyáregyházáról Nyíregyházára, és ki tudja, hogy mit fog az Úr munkálni most ezen a mai napon, milyen megerősödés, elhívás történik, megújulás, megtérés adja, amit ő jónak lát. És ugye Péter sokunk számára nem ismeretlen, hiszen sok területen találkozhattunk vele. Itt a gyülekezetből sokan úgy találkozhattak vele, hogy volt már itt szolgálni a gyülekezetben annak idején. Aztán, amikor tavaly voltunk a Szél Rózsa találkozón, a missziós sátorban, ugye ő volt az, aki vezette ezt a sátrat, és hívott bennünket bizonyságtételre ezen az alkalmon. Vagy egy Eke ifi online alkalmon bizonyságot tett feleségével, Ritzingerné Garai Szilviával, és Szilviára egyébként utalást tett Viktor Máté, amikor legutóbb itt volt közöttünk, hogy sokat jelentett az ő megtérésében Szilvinek a szolgálata. Aztán nemrég imádkoztunk érte, hiszen nemrég volt a felszentelési alkalma Erdőkürtön, és egy nagyon áldott alkalom lehetett. Ő most sajnos más szolgálatok miatt nem tudott eljönni, de örülünk, hogy Péter viszont itt van, hogy láthatjuk őt, és annak különösen örülünk, hogy hallhatjuk őt, amit lehet, hogy most így nem értenek a testvérek, hogy miért mondom ezt, de többen tudják, hogy vasárnap elment a hangja. Aztán most hála az Úrnak már tud beszélni, hát reménységünk az, hogy hallhatjuk majd azt, amit Isten rajta keresztül szólni akar. Akkor készülve így az ige hirdetésre néhány éneket elénekelünk. Majd a 446-os ének lesz az első, illetve bocsánat, még itt a programmal kapcsolatban, meg néhány praktikus dologgal kapcsolatban mondanék néhány dolgot. Ugye most majd az ige hirdetés következik. Ige hirdetés után lesz majd egy kávészünet, amikor lehet beszélgetni, közösséget megélni, és utána lesz lehetőség majd bizonyságtételekre, szolgálatokra. Akit indít az Úr, bátran mozduljon, és ossza meg a testvérekkel azt, amit megértett, hogy majd megtapasztalt, meglátott, hogy Isten cselekedett az ő életében. Utána majd egy óra körül, hát ezt majd meglátjuk a bizonyságtételek függvényében, lesz majd ebéd. Ne aggódjanak a testvérek, most nem pörög ott kint a nyárson a disznó, de lesz ebéd. Most töltött káposzta lesz az, amire készülhetünk, meg asszonyok is készültek finom süteményekkel, meg innen a szomszédból fagyival is készültek Pokoracki Péterék, úgyhogy nem maradunk majd testi táplálék nélkül sem. És utána pedig majd, ha esetleg még marad bizonyságtétel a testvérekben, akkor a délutáni igehirdetés előtt még éneklések között akár lehet bizonyságot is tenni, és aztán a záró igehirdetés után úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Az interneten is közvetítjük az alkalmat, tehát hogyha van esetleg valaki, aki nem tudott eljönni, de szeretné hallgatni, akkor még lehet jelezni neki, hogy akkor a philadelphia.lutheran.hu oldalon lehet követni az alkalmakat. A belépéskor reménység szerint mindenki kapott igéslapot. Hogyha esetleg valaki nem kapott, van olyan, aki nem kapott igéslapon? Akkor nézik a test. Ott hátul van két fő, Édua és Mikolt, vagy mellette ott még valaki, Dorkász, meg Mikolt, vagy hárman. Még itt is van egy testvérünk, akkor láttátok őket, hogy akkor kiknek kellene adni, akkor juttatunk igéslapot mindenféleképpen. És hátul ugye van könyvvásár, meg gyülekezeti pólókat is lehet vásárolni, tehát ezt is a szünetben érdemes megnézni. Mosdó ugye van itt fönt, a istentiszteleti terem mellett, meg lent is vannak mosdók. És ami még praktikus dolog, ami nagyon fontos, hogy ezt most hirdessem, hogy itt a két nagy termet összekötő nagy ajtót ne használjuk közlekedésre. Tavaly ugye volt egy szomorú baleset, hogy egyik testvérünk elesett, és balesetet szenvedett. Tehát ott ne közlekedjünk, mert magas a küszöb. Igaz, csökkentettük a küszöb méretét, de így is ott van a megbotlásnak a veszélye. Úgyhogy a két terem között így a másik ajtókon, vagy akár itt is ezek az ajtók, amikor nyitva vannak, akkor lehet kívülről is közlekedni. Jó, tehát erre tényleg figyeljük, meg figyelmeztessük egymást is, mert meg a lépcsőkre is figyeljünk, ugye különösen ez a csiga lépcső olyan, aminél jó kapaszkodni, meg odafigyelni, hogy nehogy baleset történjen. Jó, akkor így készüljünk az ige hirdetésre, először a 446-os énekkel, aztán még majd énekelünk éneken. igehirdetésre készülve a 434-es számú éneket énekeljük.
Vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és valóban nagyon jó így itt lenni. Én nekem nagyon sokat formált engem az életem során itt Nyíregyházán az Isten, vagy Nyíregyházához kötődően, és így Nyírtelekhez kötődően is az Isten. És valóban most megnéztem az alkalom előtt az első alkalmat, amikor itt voltam, ez 2017 bőjtje. 2017 bőjtjén teológusként szuplikáltam itt, és nagyon nagy élmény volt számomra, az egyik legmeghatározóbb szuplikációm, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek a testvérek között, és bízom benne, hogy az Úr megtud, és meg akar ma mindnyájunkat szólítani, és különösen is nagy öröm, hogy hát kicsit több, mint egy éve valóban a nyíregyházi Szélrózsán valóban a gyülekezet is tudott szolgálni a missziós sátrunkban, és utólag jöttem rá, hogy néhány embernek bemutatkoztam azért, akivel akkor találkoztam, úgyhogy tőlük itt szeretnék elnézést kérni, közben kapcsoltam, és valószínűleg sok mindenki van, akinek úgy mutatkozok be, hogy utána majd rá fogok jönni, hogy ismerjük egymást. Így hallgassuk most meg valóban ezt a történetet, amit Isten a szívemre helyezett, és hiszem, hogy szólni akar általunk, és meg akar minket szólítani az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben a második fejezetnek az első versétől kezdődően a következőképpen.
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Amen.
Amen. Szeretett testvérek, azért még mielőtt félreértés történne, nem azért kértem meg lelkész urat, hogy olvassa föl az igét, mert nem akartam Pamfíliát, meg Cirénét, meg a hasonló római birodalomnak a területeit felolvasni, hanem valóban, ahogy lelkész úr is utalt rá, pár napja igencsak elkezdtem berekedni, és aztán teljesen elment a hangom. És az utóbbi vasárnap, hétfőn, és még hát kedden kezdett talán úgy visszajönni, és igencsak megijedtem, amikor vasárnap úgy ültem feleségemmel az autóban, hogy mondtam neki, hogy ne arra úgy vele, nem tudok tovább beszélni, mert elfogyott a hangom, és utána egyáltalán nem volt hangom. És én nem gondoltam volna, hogy egy ilyen apropója lesz ennek a pünkösdi történetnek, hogy az Isten így megnyitja a számat, és bízok benne, hogy Isten ad is szólást, és ad is erőt arra, hogy ezt a két prédikáción végig vezessen engem és minket. De hiszem azt, hogy talán ez is lehet egy bizonságtétel, egy üzenet az Istentől a mi részünkre. Ez is lehet az Istentől a mi részünkre egy üzenet, hogy olyan zárt kapukat és ajtókat tud megnyitni az Isten, amilyen mondjuk egy begyulladt hangszalag. Olyan zárt ajtókat tud megnyitni az Isten, amikre mi emberileg soha, de soha nem gondolnánk. És talán ez is lehet egy üzenet a mi számunkra mai napon, akik ma itt vagyunk, és lehet, hogy egy kis reménytelenséggel vagyunk itt, lehet, hogy úgy vagyunk itt, hogy hát azért úgy eljöttünk, hogy hallgassuk meg, hogy mi fog itt történni, de talán nincsen meg bennünk az az igazi bizalom vagy hit, hogy bármi változhatna az életünkben, hogy igenis tud változni. Hogy igenis az Isten a mai napon meg tud szólítani, és meg akar szólítani, és hogyha tönkrement hangszálakat tudott élővé varázsolni azért, hogy ma itt megszólaljon az Isten igéje, mert itt, ahogy körülnézek, azért talált volna alkalmasabb szolgákat is az Isten, de most így döntött, akkor higgyük el, hogy a mi szívünkben is meg tudná ezt tenni. Akkor higgyük el, hogy a mi szívünkben is meg tudná ezt tenni. És az a helyzet, hogy a pünkösdi csodában, abban a csodában, hogy különböző nyelveken hallják az Istennek az igéjét olyan emberek szájából, akik soha, de soha nem tanulták azt a nyelvet, az a helyzet, hogy itt nem a csodálatos nyelvészi képesség a nagy csoda, nem egyszerűen az a nagy csoda, hogy ezek az emberek képesek voltak megszólalni ezen a nyelven, és leszállt a Szentlélek, és van ennek egy látható eredménye, az is egy hatalmas csoda, hogy az Isten bezárt szobákba rejtőző, imádkozó, böjtölő, összezavarodott, mesterüket, hiányoló embereket használt fel arra, összezavarodott, szólásra képtelen embereket használt fel arra, hogy a bezárt szobából kijöjjenek. Én is egy bezárt szobából jövök ki, ahol jó sokat kellett pihenni, meg teát inni, suttogni, és remélem, és bízom benne, hogy az Isten a mi bezárkózottságunkból is ad kiutat, kimenekvést és megtérést, vagy újra megtérést. És valóban, hát nem biztos, hogy sok evangelizációs cím hangzott valami hasonlóképpen itt az egyházunk történetében, hogy nem részegek ezek. De azt gondolom, hogy ez egy olyan kép, amihez talán mindannyian tudunk kapcsolódni. Hogy talán mindannyian láttunk olyan embert, aki igencsak részeg volt, és ez a részegség, talán érezzük ezt, amikor a részegség, más ne is menjünk teológiai mélységekbe, amikor a részegség az emberi méltóságot látjuk, hogy elveszi. Annyien ismerősön van, magas, értelmiségi ember, nagyon nagy végzettséggel, nagyon nagy tudással, és sok éve ismertem már, és megkérdeztem egyszer egy barátját, hogy ő neki egyébként milyen fogyatékossága van, hogy ő ilyen állapotba került. És akkor a barátja elmondta, hogy hát ő egy értelmiségi ember. Csak hogy annyi ideje fogyasztott, és úgy fogyasztott alkoholt, hogy ilyen állapotba került, rokkant nyugdíjas lett, és ilyen állapotba került. És azt gondolom, hogy ez a részegség képe, ez egy olyan dolog, amiben nagyon tudunk kapcsolódni, és ez egy olyan dolog, amit talán sokan át is éltek, sokaknak a részegséghez a kikapcsolódás, a szabadság, a felszabadulás élménye kapcsolódik, sokaknak pedig talán pont az ellentetje, talán olyanok is vannak, akiknek a családjában vannak ezzel kapcsolatban, vagy voltak ezzel kapcsolatban visszaélések, és egy életre azt mondta, hogy ő neki erre nincsen szüksége, és erről hallani sem akar. De azt gondolom, hogy itt elsősorban egy kicsit a részegségnél kell megállnunk. Ennél a képnél, amikor az ember bódultan, az Istenre figyelésre alkalmatlan állapotba kerül, gyakran akár, és van ennek a részegségnek, ennek az alkoholfogyasztásnak egy olyan formája is, talán szeretjük ezt egy kicsit azt mondani, hogy hát csak az ilyen meg olyan emberek azok, akik ilyen részegesek, meg alkoholt fogyasztanak rendesen, bezzeg ugye hát az átlagos ember, nem? Hát ez egy nagy tévedés. Elképesztő kultúrája van annak, hogyha egy bor egy magasabb polcról van levéve, és mondjuk rá van írva, hogy Tokaji, és nem az van ráírva, hogy nem tudom, Bástya, nem nagyon ismerem, hanem az van rajta, hogy Tokaji, és ha abból iszok meg két üveggel minden este, akkor az nem alkoholizmus. Hogyha másik címke van rajta, az már az. De ha Tokaji, akkor az kultúra. Bocsánat a képért, de ezzel is nagyon fontos foglalkozni, hogy vizsgálni meg azt, hogy lehet, hogy a társadalom elismeri. Annyira szeretünk abban elmerengeni, hogy mi az, ami kínos, mi az, ami nem kínos, és lehet, hogy tudok olyan életet élni, hogy úgy vagyok egy bűnben, hogy senki nem ismeri föl, senki nem látja, nem is terjed még ki ennek a következménye mindenre, de ott van az életemben és mérgez, és olyan jól le tudom sajnálni azokat, akik pedig meglátszik már az életén ugyanaz a bűn, vagy egy nagyon hasonló bűn, és lehet, hogy egy cipőben járunk, és ugyanúgy meg akar menteni az Isten, csak én éppen máshol akarom tartani magam. És nagyon fontos, hogy az alkohol, és mondom én ezt úgy, hogy nagyon szeretem a jó sört, nagyon szívesen megiszok egy jó pohár bort, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én ezt nem prűdségből mondom. Én ezt azért mondom, mert látom, hogy mérgezi meg embereknek az életét olyan megkötözöttség, amit gyönyörűen tudunk takargatni. Péter apostol, aki a prédikációt is, a délután elhangzó prédikációt mondta el, és aki ott volt pünkös történetén, írja ezt. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azt mondja Pál apostol, hogy eljött Jézus, és ebből most már elég. Eljött Jézus, és ebből most már elég. És hadd tegyem föl a kérdést, hogy ahol minden este Nincs olyan este, hogy ne kerülne elő az a palack bor, ahol nincs olyan nap, amiből kimaradhatna az a néhány üveg, vagy az a néhány pohár bor és néhány pálinka. Hadd kérdezzem meg, hogy mi van akkor, hogyha kimarad? Hadd kérdezzem meg, hogy hogyan tudom az esti imádságomat elmondani a harmadik pohár bor után? És nem akarok itt általánosítani, nem akarom azt mondani, hogy elj, aki alkoholt fogyaszt, így úgy amúgy, de vizsgáljuk meg az életünkben, hogy szabadok és tiszták vagyunk-e. És ezt azért is hangsúlyozom, hogy ezt mindenféle ítélgetés és megítélés nélkül mondom, mert az alkoholizmusban, a függőségekben, és megint bocsánat, hadd álljak meg, nagyon szépen beszélünk az alkoholizmusról, meg az ilyen drogfüggőségekről, meg az ilyen látható függőségekről, mert az nagyon jól hangzik, de mennyivel rosszabbul hangzik mondjuk a telefonfüggőség? Mennyivel rosszabbul hangzik, amikor olyan függőséget keresek, amivel el tudom takarni az életem többi problémáját? Mennyivel máshogy hangzik a szolgálatfüggőség, ugye? A függőségem, ami van, ami az életemet betölti, hogy vajon az közelebb viszi az Istenhez, vagy távolabb. És amikor erről beszélgetünk, és ez szembeötlik, akkor ez egy akkora szégyennel tölti el általában az ember, hogy az embert, hogy az egy tagadásba kerül, először tagadja az egészet, már akkor is, amikor körülötte nyilvánvalóan szenvednek az emberek attól, amit ő megél, amit ő csinál, amit ő átél, meg akkor is, amikor nem, és aztán amikor már mindenki látja, amikor már mindenki tudja, amikor már nincs mit takargatni. Sokszor a szégyen miatt még ilyenkor is takargatjuk, és távolodom, és ígérem, hogy majd megváltozom, csak nem nagyon jön az a változás. És ebben, és ezt azért szeretném nagyon kihangsúlyozni, mert ebben, hogy nem jön a változás, ebben a szégyen jelent egy hatalmas szerepet. Ebben a szégyennek van egy hatalmas szerepe, hogy nem merek oda menni, nem merek visszamenni, nem merek azokhoz az emberekhez menni, mert szégyellem azt, aki vagyok, szégyellem azt, amiben vagyok, és aki most éppen a szégyen állapotában ül itt, aki most éppen azt érzi, hogy én nem tudok olyan lenni, mint az a másik, aki éppen azt érzi, hogy nekem már nem itt kellene tartanom, annak hadd mondjam el, hogy az a másik se olyan ám. Lehet, hogy ő egy picit jobban takargatja, de az a másik sem olyan ám. Annak a másiknak is oda kell mennie Krisztushoz, és hadd menjek tovább, az a Krisztus eljött. Eljött azért, mert tudja, hogy miben vagy. És egyedül te tudsz. Egyedül így tudod megmenteni. Nem akartam ezt a képet elmondani, de most annyira a szívemen van. Lementem a mosdóba, és kinyitottam a mosdó ajtót, és benézek keresztül nézek a WC-n, és egy hatalmas kereszt van a férfi WC-n túli raktárban. És elgondolkodtam ezzel, egy pillanatban elgondolkodtam, hogy hát kereszt a WC-ben, tudom, hogy nem a WC-ben tartjátok, bocsánat, nem akarok egyáltalán, nehogy ebből félreértést legyen, WC utáni raktárban, de hirtelen úgy éreztem meg, hogy kereszt a WC-ben. Hát ez micsoda. És aztán elgondolkodtam, hogy hát a kereszt, a Krisztus nem a WC-be jött el? Bocsánat a képért. Nem a legnagyobb mélységbe jött el, nem a legnagyobb szennybe jött el, nem ő az, aki a legjobban megérti azt a mélységet, amiben vagyok. Nem ő az, aki a legjobban tudja. És akkor, ha már itt vagyunk, még azt is hadd mondjam el, meg még arra is hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a tökéletes kirakattal rendelkező keresztények pedig csak még mélyebbre nyomják a szégyenben azokat, akik küzdenek. Azok a keresztények, akiknek évtizedes tapasztalata van abban, hogy mutassák meg az ő kirakatukat. Hogy ők aztán rendben vannak. Hogy ők aztán 30 éve hívők, és mivel 30 éve hívők, ezért őnekik aztán alig van bűnük. És ezt nem hiszük el mi, nem hiszük el ők magukról, nem hiszi el Jézus, de mi mégis mutatjuk, és mégis süllyesszük egyre lejjebb azokat, akik esetleg friss betérők, mert azt hiszik, hogy olyanoknak kell lennünk, amilyenek mi sem vagyunk. amilyenek mi sem vagyunk. Hát a WC-be jött el az Úr Jézus, testvére. És előtte nem kell szégyelni. És a másik előtt sem kell szégyelni, hanem őszinte hívő életet kell élni. Olyan őszinte hívő életet, amilyen a tanítványoknak volt, akik össze-vissza beszéltek Jézus körül. A megdicsőülés helyén maradjunk itt Jézus, kardot akartak adni Krisztus kezébe, minden ötletük volt. Egészen addig, amíg el nem jött a Szentlélek, és utána is voltak ám szörnyű ötleteik. De eljött a Szentlélek, és használta a szörnyű ötlettel rendelkező, elesett, tanulatlan, lenézett tanítványokat. Hát szeretett testvérek, így jutunk el Pünkösthöz. Így jutunk el Pünkösthöz, és nagyon fontos, hogy Pünkösd, ugye 50 nappal húsvét után van, és Jézus, aki ismeri ezeket a tökéletlen tanítványokat, aki ismeri azt, ami a szívük mélyén van, húsvét után, a feltámadás után vár 50 napot. Figyeljük az Istennek az időzítését. Meghalt az egyik zsidó ünnepen, ugye a húsvét zsidó ünnep volt, meghalt az egyik zsidó ünnepen, hogy sokan lássák, és aztán a következő zsidó zarándok ünnepen, amikor ismét sokan vannak Jeruzsálemben, arra a pillanatra helyezi a Szentléleknek a kitöltését is. És el tudom képzelni a tanítványoknak a félelmét, el tudom képzelni, hogy a tanítványok még egy ünnepet élnek át, és talán az van bennük, hogy na lehet, hogy megint vérszemet kapnak az üldözőink. És az a helyzet, hogy ezt az Úr Jézus megfordítja, és arra használja fel, hogy ezen az ünnepen tegyen valami nagy csodát. És mi ez a nagy csoda? Hát Pünkösd ünnepe a zsidóság számára egy kettős ünnep volt, egy aratási hálaadó ünnep volt. Gyakorlatilag az első termést ilyenkor mutatták be az Istennek, ez volt az egyik jelentése. A másik jelentése pedig az, hogy a Tórának, a törvénynek, a 10 parancsolatnak az odaadását, a megkapását ünnepelték. A 10 parancsolatnak a megkapását ünnepelték, és ez a zsidó népnek a számára egy nagyon-nagyon fontos ünnep, egy olyan ünnep, ami azt mutatja meg, hogy mi az Isten akarata. Egy olyan ünnep, amiben megkaptuk a törvényt, és a törvény által tudunk dönteni, a törvény által tudunk eltájékozódni, és volt ott pünköskor nagyon sok kegyes ember, aki a törvény által igyekezett a lehető legjobban eltájékozódni. Ugye a lehető legjobban éljenek, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig ez volt az egyetlen vezetése az Istennek. Ez volt az egyetlen módja az, túlzok azért azzal, hogy az egyetlen, de ez volt, így vezette az Isten az embert. És ennek az ünnepén, a tóraadásnak, a törvényadásnak, az útjelző tábláknak, az odaadásának az ünnepén, az Isten ad egy új vezetőt, egy új útjelzést, az Isten ad egy teljesen másik utat, módot. Budapesten, amikor 6 éves voltam, volt egy szolgálati robogóm. És nagyon-nagyon élveztem, hogy ezzel a szolgálati robogóval lehet róni a várost. Régóta ima témám az, hogy tetszik-e Istennek, hogy legyen esetleg egy motorom, vagy nem, és hogy akkor ezt így megkaptam, ezt a robogót, nagyon örültem neki. Róttam a várost, és abban a robogóban hát volt néhány lóerő. Mondjuk, hogy 4, hozzáértők bólogassanak, hogy egy 50 köbcentis robogóban 4-5 lóerő, mondjuk. És ezt a robogóval mentem is, amíg egy alkalom, hát egy kicsit rosszul számoltam ki a lépést, és egy dombnál észrevettem, hogy eléggé pöfög a motor, és ránéztem a benzintankra, és hát úgy tűnt, hogy kifogyott a benzin. Fölértem a domb tetejére, legurultam pont a dombon, pont ott volt a benzinkút, hát isteni csoda, megtankoltam a robogót. Igen ám, de hogy be már nem akart indulni, hát egy kis szennyeződés bekerült az injektorba a motortérbe, és hát akkor itt baj volt, nem akart elindulni. Úgyhogy szépen azt a robogót nekem haza kellett tolnom a belvárosból egészen a Kispestig. És ezen gondolkodtam el, hogy ez kicsit olyan, a Szentlélek műve is, nem is egy robogó, inkább egy nagy motor, már 90-140 lóerő van egy nagy motorban például, hogyha meg van tankolva, ha benne van az, ami élővé teszi, az Istennek a szent lelke, akkor az a jármű, akkor azt a járművet 140 ló hajtja. De ha nincsen benne, akkor egy szamár. Én voltam olyan szamár. De valahogy így van ez a mi életünkben is. Hogyha az Isten szent lelke az mi életünket betölti, akkor az olyan, hogy az Isten útján, az Isten akarata szerint 140 ló hajtja az embernek az életét abba az irányba, ami lehet, hogy nem kellemes, de az Isten iránya, az Isten útja. Viszont, hogyha ez nincs ott, ha az Isten lelke nincs ott az életünkben, akkor egy szamár próbálja tolni össze-vissza, jobbra-balra, kikerülni a buckákat, a helyén lenni, hát mennyire más ez az élet. Össze se hasonlítható ez az élet. És mi ilyenek akarunk lenni a mai napig sokan, akik az Isten szent lelkéről még nem tudtak, akik még nem jutottak el oda, hogy megkapják ezt, akik még félnek ettől a hatalmas ajándéktól. Ez nem ijesztő, ez egy ajándék, ez egy erő, ez annak a teremtő atyának az akarata, aki megformált minket, és aki teljessé akarja tenni az életünket. Pünkösd az annak a következménye, hogy Jézus utánad jött. Hogy utoléri a teljesen elesett tanítványokat, az eltávolodó zsidó népet, és akár mennyire rohannánk is előre, Jézus Krisztus akkor is utol ér a ténnyel, hogy én meghaltam érted. Hogy te számítasz nekem. Hogy te számítasz nekem. Akárhogyan is próbáltad eddig tolni a motorodat a saját erődből, nekem jobb tervem van az életedre. És voltak ott pünköskor, nagyon kegyes zsidó férfiak, nagyon sok helyről eljöttek az egész birodalomból, ahogy lelkész úr olvasta. Voltak ott úgynevezett prozeliták is, akik nem zsidó származásúak voltak, hanem betértek az Isten követésbe. Jó vallásos istenek és emberek, akik pontosan eltávolítottak minden, elsajátítottak minden jelzőtáblát, mondhatnánk így, jó evangélikusok voltak, le vagy ma ezt így mondanánk, hogy jó evangélikusok voltak, tudták a kátét, a hitvallásokat, presbiterek is lehettek közöttük, lelkészek is lehettek közöttük, évtizedek óta oda járók is lehettek közöttük, de Szentlélek még nem volt közöttük. Szentlélek még nem volt közöttük. És akkor mi is ez a Szentlélek? Mi is ez a lélek? Hát azt olvassuk, hogy láng nyelvekhez hasonló. Kérdezem közben, hogy hallható vagyok-e hátul is. Igen, ez egy igen. Jó, köszönöm szépen. Láng nyelvekhez hasonló. Ez így olvassuk egészen pontosak. Valami láng nyelvek jelentek meg előttük. És ez valami lángnyelvek, tehát nem biztos, hogy pontosan égő tűzről lehet szó, hanem valami olyasmiről, ami a lánghoz hasonlít a legjobban, a tűzhöz hasonlít a legjobban. Hogy mi is lehet ez, egészen nem tudjuk, de van egy nagyon erős utalás ebben, ami az Istennek a jelenlétére utal. Az Istennek az olyan jelenlétére utal, amit úgy kell elképzelni, mint egy égető, tisztító tűz. Egy olyan tűz, amiben a bűn, a salak, az éghető dolgok, a múlandó dolgok, azok nem maradhatnak meg. Azoknak nincsen ott helye. Az Istennek az égető jelenléte, ilyen például az égő csipkebokor, nagyon sokszor az Ószövetségben Isten így mutatkozik be. Az égő csipkebokor, ami nem ég el. Ugye? Vagy akár Ézsaiás elhívás történetében mondja Ézsaiás, hogy alkalmatlan vagyok, hiszen tisztátalan ajkú nép között élek, és én is tisztátalan ajkú vagyok, és az Isten levesz egy parazsat, és odaérinti Ézsaiásnak a szájához. Elégeti, leégeti, megtisztítja. És az Istennek ez az égető jelenlétére akar talán utalni ez a pünkösdi tűz. elégeti a tisztátalanságot az életünkben. És ez egy nem egy olyan tűz, ami egyszer fellobban, és aztán folyamatosan, nem egy olyan tűz, ami egyszer fellobban, szentétett, és akkor a teljes tisztaságával, hogy mondják, tökéletes égés, ugye, így mondják, teljes tisztaságával, tökéletes égéssel ég, hanem olyan, ami folyamatosan átjár, éget, és új, meg új területeket vesz uralma alá. Sőt, azt is uralma alá akarja venni, amit már egyszer megtett, és mégis bekerült oda olyan szenny, olyan égéstermék, aminek nincsen ott helye. És ahol viszont jobban ragaszkodunk az égéstermék, az égni való anyaghoz, mint a tűzhöz, mint az Isten lelkéhez, akkor ott ez ki fog szorulni. Hiába éghető anyag a szalma, nem tudom, hogy próbáltuk-e már, hogy a picike kis tűzre rádobunk egy hatalmas kazalnyi, akár egy kis jó földre szalmát. Én jártam már úgy vele. Nem bírja el a tűz. Eloltja a tüzet. Kioltja a tüzet. Hiába éghető, kioltja a tüzet. Ahol nem éget, ahol nem fáj ez a tűz, ott zavar fog kialakulni, és akkor fog jönni. Van egy-két ilyen képem, ezt bocsássák meg a testvérek, de talán könnyebb hazavinni, hogyha így fejezem ki magam. Ilyenkor szokott jönni, én ezt így fogalmaztam meg egyszer, a pusztító vallásosság. A pusztító vallásosság. Ami nagyon szép, nagyon tökéletes, nagyon meg van tanulva, csak éppen a Szentléleknek nincsen helye benne. A pusztító vallásosság. Vagy éppen a képmutatás és a farizeusi élet. Ahol pontosan tudjuk, már egyszer megtanultuk, hogy ég az a tűz. Hogy kell úgy viselkedni, mintha még most is égne. És ezért elfedjük a tényt, hogy nem, most már nem ég. Most már nem ég az a tűz. Ez nem valami érzelmi felfokozottság, és itt szeretném megnyugtatni a testvéreket, hogy itt nem valami olyan érzelmi felfokozottságról beszélünk, ami mindig ugyanolyan nagy, hatalmas lelki elánnal égne. Ugye, mint a szerelemmel vagyunk így, hogy összeházasodunk, és kevesen vannak, akiknek megadatik, hogy a házasságuk utolsó éveiben is ugyanazzal a szerelmes tűzzel szeressék a házastársukat. Vannak ilyenek is, de nem ez az átlagos. Általában a szerelemben is vannak mélypontok, vannak magaslatok, vannak olyan nehéz időszakok, amikor csak az elköteleződés miatt vagyunk együtt, mert tudjuk, hogy szeretjük a másikat, és ki kell tartani, és aztán lesz ez jobb is, lesz ez rosszabb is, lehet. Sokszor van ez így, de ez nem kell mindig az érzelmi felfokozottság tüzében égnie a hívő keresztény embernek sem. Nem ott kell égnie. Nem a pillanatnyi érzést kell nézni. Azt kell nézni, hogy égő valóság. Hogy égő valóság-e az, hogy ott van az Isten az életedben. És ez az égő valóság, ez nem az érzésbe fog megnyilvánulni. Nem abban, hogy minden jó. Abban fog megnyilvánulni, hogy éget vezet, tűzel az Istennek a szent lelke. Néha elfáradsz, néha mélyen vagy, néha olyan a hangulatod is, nem taszít el azért az Isten. A te életedben égő valósága, a szíved mélyén az élő Isten. Magasságban és mélységben. Egyszer egy párterapeutával beszélgettem, aki házasokat gondoz, házasokkal, házassági krízisekben lévőkkel foglalkozik, és ő mondta azt, hogy úgy szokta elkezdeni a fiatalokkal, vagy a házasokkal, hogy ez az első kérdése, hogy veszekedtek-e még? Azt mondják, hogy már nem veszekedünk, akkor azt mondták, hogy akkor azt szokta mondani, hogy akkor bele se kezdjünk. Akkor ne nincs meg a tűz. Lehet az Istennel veszekedni, igaza lesz, de lehet vele veszekedni. Meghallgat. Hadszoljunk, küzdjünk vele. Van-e tűz? Van-e tűz? És van-e élet a szívemben? Isten el tudja végezni hogy a maga nyelvén, magad nyelvén szólítson meg, akkor is, amikor készen vagy. 50 nap. 50 nap. Ez, amit munkálkodott, néha láthatóan, néha láthatatlanul, néha csöndben, néha hangosan az Úr Jézus az emberek szívében. És ebben az 50 napban sok minden történt. És elkészítette a szívüket az Isten. És van, amikor várni kell. De vannak viszont olyan élethelyzetek is, amikor lehet, hogy nem várni kéne, hanem cselekedni. És arra a kérdésre, hogy az Úr Jézus számára nyitott-e a szíved, és kész van-e a szíved arra, hogy ő elintézze az életedben ezt a munkát, erre azt veszem észre, hogy nagyon sokszor tengernyi kifogásunk van. A mai embernek azt gondolom, hogy az az egyik legnagyobb nehézsége, hogy nem mer elköteleződni. Nem meri elhinni, hogy a millió opció és lehetőség közül tényleg ez az egy az igaz. Annyira elgondolkodtató, hogy olyan kérdéseket kell lelkészként megválaszolni, és ne értsenek félre, a kérdések mindig jók. A kérdésekkel kell foglalkozni. De föl van adva a lelkészeknek a lecke, akiknek már egy olyan világban kell kérdéseket megválaszolni, ahol akárhány vallás és világvallással kell tisztában lenni ahhoz, hogy meg tud mondani, hogy egyébként miért azt követjük akit. Hogy tudj rá reflektálni, hogy választani kell a mai embernek. Sokkal több minden közül kell választani a mai embernek. És különböző filozófiák, okkult tanítások azok, amik eltaszítanak az Istentől, angyalokkal való beszélgetés, ami sokszor a katolikus egyházhoz próbálják ezeket kötni, pedig általában a megtalpalt katolikus papok is mondják, hogy ez nem az egyház tanítása. Mindenféle álproféták itt-ott jelennek meg, más vallások, meg az a nagyon jellemző mondat, hogy tudom, hogy így van a Bibliában, de én ezt úgy fogom fel, hogy én ezt úgy gondolom, hogy, és én már nagyon örülök, ha valaki elmeri azt mondani, hogy én ezt úgy gondolom, hogy, mert erről lehet beszélgetni, de ezek olyan dolgok, amiket még meg kell harcolnunk az életünkben. És az is egy nagyon gyakori kifogás, hogy a körülöttem lévő keresztények ilyenek, meg olyanok. A körülöttem lévő keresztények mondták ezt, vagy tanították ezt. Én azért nem járok, mert ő jár. Én azért nem vagyok itt, mert ő ilyen. És az egyik kedvencem, bocsánat, hogy így mondom, de én ettől nagyon sok szomorúságom és imaharcom volt az utóbbi időben ezzel kapcsolatban, hogy hívő és ilyen-olyan lelkész kellene nekünk ahhoz, hogy ébredés legyen. És ne értsenek félre a testvérek, a lelkész az, akinek a legeslegfontosabb, hogy a hitébe rendben legyen. A hívő, a lelkésznek az, a legfontosabb az, hogy Krisztus követő legyen, és nagyon-nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a lelkész hogy van a lelki életében. De tegyük össze a kezünket, tegyük a szívünkre a kezünket. És nincs-e az bennünk nagyon sokszor, hogy olyan jó a lelkésszel takarózni, hogy unalmas a prédikáció, hogy már megint erről és ennyit, és így és úgy beszélt, hogy ez már megint nem az igazi. És sokszor még meg nem tértek is mondják, hogy jó hívő lelkész kéne nekem, és akkor meg tudnék térni. De lehet, hogy nem kész a szívem. És talán sok mindent az általam nem hívőnek tartott, vagy távol levő testvérnek, vagy lelkésznek a szívére is olyanokat bíz az Isten, amivel használni akarja, amivel mondana nekem valamit, de én már azzal a kézifékkel indulok, hogy nem, ez biztos, hogy nem. Hát ő ilyen. Meg ő így szokott prédikálni. Meg ez nekem nem jó. És van ilyen, igen, van olyan, hogy akár egy vasárnapi prédikáció még a legjobb lelkésszel is előfordul, hatalmasakat küzdenek azért a lelkészek, azt el kell mondanom, és előfordul akármelyik lelkésszel, hogy úgy sikerül egy vasárnapi prédikáció, hogy. De írjuk csak be a Google-be, hogy cserikálmán.hu. Nyírte le, hogy Philadelphia gyülekezet? Hogy Manda Bokor? Hogy Angyalföld? És ez csak néhány evangélikus gyülekezet, vagy érd, és akkor akármennyit mondhatni. A mai világban, ahol tengernyi számra hallgathatnánk az Isten igéjét innen, onnan, amonnan, azt mondjuk, hogy én azért nem járok gyülekezetbe, vagy én azért nem tudok a hitembe fejlődni, mert ilyen olyanok mellettem a keresztények meg a lelkészek. Ezért nem járok gyülekezetbe, ezért nem élem meg a közösségemet, ezért nem vagyok a testvérek között. Bocsássanak meg megint a képért, a nagyon egyszerű képért, egy testvér mondta nekem egyszer, aki fölkerült Budapestre, így kérdezte meg tőlem, hogy te Peti, figyelj, mondd már meg Pesten, melyik a legbikább gyülekezet? Melyik a legbikább gyülekezet? Melyik a legjobb gyülekezet, amivel aztán igen jó tartozni, ahol aztán tényleg föl fogok töltekezni, ahol aztán tényleg nagyon jó minden. Keressük a legbikább gyülekezeteket, a legnagyobb lelki élményeket, és lehet, hogy az Isten végig ott van, és csak egy kész szívet várna tőlem. És nincs kész szív. Akármilyen jó lehet az az ige hirdető, az a lelkész, az a gyülekezet, az a dicsőítés. Ha az én szívem már nem kész, akkor a színjáték. A színjáték. Mert az Isten mindenkit a maga nyelvén szólít meg, és ez a lélek munkája. És imádkozzunk nagyon sokat az ige hirdetőkért. Imádkozzunk nagyon sokat azért, hogy élő ige hangozzék, de nem az ige hirdetőben végzi el az én lelkem munkáját az Isten. Hányszor megyek le a szószékről úgy, hogy azt mondják, hogy lelkész úr, az a mondat, amit itt mondott, ez meg ez a mondat csodálatos volt. És lapozgatja az ember a prédikációt, én ilyet nem mondtam. Én ilyet nem mondtam. Az Isten mondott. Mennyi mindent mondana. Mennyi mindent mondana az Isten. És a hívő ember, és ezt nagyon fontos itt elmondani, a hívő ember sincsen arra felhatalmazva, hogy leuralja az egyháznak a rendjét, felborítsa, és átvegye azokat a dolgok fölött az uralkodást, amit nem ő rábízott az Isten, de lehet, hogy ő jobban tudná csinálni. Ha nem ő rábízta az Isten, akkor egész addig, amíg rá nem bízza, csöndes és imádkozó szívet vár. És hogy tegye meg azt, amit viszont igazán ő rábízott, de azt tegye meg. Ott legyen a helyén. Ott legyen készen. Péter, aki már egyszer ment volna vissza, hogy halász legyen, aki már megtagadta Jézust, őt használta fel Isten arra, hogy szóljon. Őt használta fel Isten arra, hogy megújítson sok embert. És a lélek munkája az, amire igazán szükségünk van. Nem egy nagyszerű gyülekezet, nem egy nagyszerű ige hirdető, hanem a lélek munkája. És azért itt álljunk meg egy pillanatra, hogy viszont a lélek nem fog munkálkodni ott, ahol nincs ott Isten. Nem fog a lélek ott munkálkodni, ahol nincs ott Isten. És Luthernek van egy jó mondása, azt mondja, hogy még mindig jobb, hogyha az ember a kocsmából néz a templom felé, mint a templomból a kocsma felé. És ez is igaz. Ez is igaz. De ha mi az Istent nem keressük, nem kutatjuk, nem hívjuk segítségül, nem vagyunk éhesek az ő igéjének a hallgatására, és nem vagyunk ott a templomban, nem hallgatjuk azt a lelkészt, nem növekedünk a hitünkben, nem keressük a közösséget, akkor bizony nagyon-nagyon kiszolgáltatottak leszünk. Akár volt már megtérésünk, akár nem volt még megtérésünk. Azt akarja az Isten, hogy én újuljak meg. Hogy én szánjam oda magam. Hogy én szeressek úgy, ahogy Jézus szeret. Hogy én legyek olyan, mint ő. Az Isten az ő tűzét akarja égetni az én életemben, és nekem erre kell figyelni, hogy ez a tűz égjen tovább, és a többit majd az Isten fogja elvégezni, és ezen a világ fog a legjobban megdöbbenni. A világ fog a legjobban álmélkodni azon, hogy mi történt ezzel az emberrel. Ő nem ilyen volt, ő benne nem ilyen tűz égett. Égett benne tűz, de az más volt. Az nem ilyen volt. Hiszen a világ meg fog döbbenni, és fog álmélkodni. Nem biztos, hogy egészen látványos lesz nek a tűznek a következménye, a munkája. Lehet, hogy nem jeleznek vissza. Lehet, hogy él bennem, és erősen él bennem a szégyen továbbra is. Menjek azzal a szégyenhez, Krisztushoz. Menjek azzal a szégyenhez ahhoz, aki nem szégyelt a keresztre menni, és mesztelenül egy kereszten meghalni. Menjek! Tudja. Menjek. És nem biztos, hogy látványos lesz az eredmény, és lehet, hogy zavart érdeklődés lesz a következménye, hogy mi akar ez lenni, vagy gúnyolódás, nyitott szív, vagy bezárt szív, talán még több gúnyolódás, de ez nem az Isten munkájából veszel, hanem az én eredményemből. És az én eredményemből nyugodtan vehet el Isten. Az én eredményemből nyugodtan vehet el Isten. Úgyhogy bátran. Bátran kérjük az Isten szent lelkét, tüzét, hogy égessen, formáljon, tisztítson, változtasson minket, és vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi vajon hol vagyunk. Egy bezárt szobában, összekucolodva, esetleg bizonságot téve, a lélek tüzétől égve most, és ezért hálásan, vagy vajon éppen még zavart érdeklődéssel figyelünk, és még nem döntöttük el, hogy gúnyolódók vagy álmélkodók vagyunk. De az Isten lelke jön, érkezik, és azt kérdezi az én szívemtől, hogy kész vagy-e befogadni. Amen. Mindenható Istenünk, te látod, hogy hogyan érkeztünk. Reket hanggal, repet szívvel, vagy máshogy összetörve, vagy akár boldogan, vidáman és a te tüzettől égve. Uram, kérünk, hogy készítsd el azt a szívünkben, amire szükségünk van, és egyedül te látod, hogy van-e tered neked az életünkben, hogy éghet-e a te tüzed ott. És Uram, lobbants fel a te tüzed lágját, és égessen el sok mindent, tegyen minket a helyünkre, tegyen minket alázatossá, tegyen minket szabaddá a szégyentől, a megkötözöttségeinktől. Vizsgálj meg minket, Úristen, és kérünk téged, hogy tedd készí a szívünket a délutáni alkalomra is, hogy ott is még sok mindennel meg tudj minket szólítani, és tovább formálni. Amen.
Köszönjük szépen Péternek az ige hirdetést, hogy ott van előttünk a kérdés, hogy mi a mi részegségünk, amiből az Úr ki akar hozni, hogy ne takargassuk azt, hanem az Úr az ő tüzével megtisztíthasson. Hát forgassuk ezt a gondolatainkban. Most jön majd a kávészünet, tehát nem kötelező kávézni, hogyha valaki nem kávézik, tehát lehet mást is inni. Itt a pultoknál az asszonyok segítenek ebben, lehet közben beszélgetni, és délben találkozunk akkor újra itt, de majd akkor megfújjuk a kürtöket képletesen, és akkor hívjuk a testvéreket újra, hogy akkor a bizonyságtételekkel folytassuk. Azt nem említettem, hogy hírlevelek is vannak, a gyülekezeti hírlevelünkből is lehet bátran vinni, ott vannak kint az asztalon, vigyünk ebből magunknak is, hogyha még nem vittünk, meg másoknak is lehet vinni. Bizonyságtételek vannak benne, és ezzel is tudunk szolgálni mások felé. Jó, akkor most szünet következik, és délben találkozunk akkor újra.